támadás. Hát ugye a testünket érő támadások, a szellemünket érő támadások, a különböző értékrendek, áltanítások és félre vitt értékrendek, a lelkünket, ugye azt különösen is nagyon megviseli ugye az, amit az élet folyamán kapunk. Ezeket a támadásokat az ember természetesen egy darabig el tudja hárítani, és védekezni tud ellene, de előbb-utóbb, ugye nincs az a kikezdhetetlen egészségi állapotú ember, bár ezt a kegyelem sorába, vagy a kegyelmi ajándékok közé tudom sorolni azt, hogy valaki például 30-40 éven keresztül cigarettázik, és nem betegszik bele, de általában úgy szokott lenni, hogy akkor szinte egyik napra, a másik napra valami nagyon nagy baj előáll. Vagy 20-25 évig is lehet hajszolni magát 10-12 órán keresztül egy embernek, mire megbetegszik. Tehát nem azonnal bomlik fel ez az egész állapot, hanem hát ugye fokozatosan, aztán már amikor jönnek különböző mellékzöngék, tünetek, panaszok, egyebek, akkor ugye már, ha ezt a beteg komolyan venné, akkor már elgondolkozna azon, hogy az ő egészsége vajon hol tart. Na most, hogyha az egész állapotot tehát háromfele feloszthatjuk, akkor vizsgáljuk meg a részeket egyenként. Hát ugye, miért betegszik meg a testünk? A testünknek, mint mindennek, vannak törvényszerűsége. A világegyetem áll, de a világegyetemet törvényszerűségeknek engedelmeskedő materiális és nem materiális összetevők uralják. Ebből, hogyha megvizsgáljuk azt, hogy a testünket mi az, ami jellemzi, milyen törvényszerűségek, akkor a következőket mondhatjuk azt, hogy a testet táplálni kell. Tehát táplálkozás. Táplálás, táplálkozás. A testünk mozog, mozgatni kell. Lélegzünk. Alszunk, pihenünk, tehát alvás, pihenés. Tehát ahhoz, hogy a testemet meg tudjam tartani, ahhoz megfelelő módon kell táplálni, megfelelő módon kell mozgatni, megfelelő légzést kell biztosítani, és akkor itt ide írjuk be azt, hogy a természettel való kapcsolat. És akkor itt ugye felsorolhatjuk azt, hogy fény, föld, levegő, vagyis hogy egyáltalán van-e még fénnyel kapcsolatunk, természettel kapcsolatunk, a levegővel kapcsolatunk. Ezt ugye azért is vált nagyon égető problémával, mert így a 21. század elején oly módon megváltozott már a település szerkezet, és oly mértékben össze lett az emberiség zsúfolva nagyvárosokba, hogy ezek a kapcsolatok szinte azt lehet mondani, hogy közel felszámolódtak. Az alvás-pihenés kérdése is ugye rendkívül fontos. Vajon ugye a mai körülmények között hányan élik gyakorlatilag egy állandó félkimerült állapotban az életüket? Maga az élet is ezt kényszeríti az emberre, mert ahhoz, hogy megfeleljen ezeknek a tanulmányi előírásoknak, ahhoz az kell, hogy bizony nem mindenki zseni, hogy egészen éjfélig vagy még tovább is fent legyen, és nyilvánvaló, hogy ennek is meg lesznek a nagyon komoly következményei. A táplálkozásra térünk már vissza. Itt a táplálkozás kapcsán, ugye itt a mezőgazdaság létkérdés. Nekünk tiszta, megfelelő összetételű vegyes táplálékokra van szüksége. Ezt mi módon lehet előállítani? Hát csak úgy, hogy egészséges talaj révén, egészséges anyagok bevita talajba vitalével, és egészséges táplálék előállításával. Hát most nem kell ugye mondjam, hogy ugye a Tesco botrányról tetszettek hallani, de ez csak a jéghegy csúcsa, mert sajnos az élelmiszeripar az már oly mértékű torzítást eredményezett az emberek táplálásában, hogy gyakorlatilag ezek a táplálékok már többet ártanak nekünk, mint használnak. Az egészségünket 30-40%-ban szabja meg az, hogy mit eszünk meg. Az leszel, amit megeszel, ugye tartják. Bizony ebben óriási szerepe van a táplálkozásnak, hogy mit eszünk meg. Körülbelül 7 évente gyakorlatilag a testünk kicserélődik, anyaga kicserélődik. Tehát nem mindegy, hogy mit viszünk be. Ez a rengeteg input anyag, amit bevisz a mezőgazdaság meg az élelmiszeripar a táplálékokba, ezek azonnal nem okoznak problémát, de például hasi diszkomfort panasszal betegek töménytelen jönnek, hogy itt fáj, ott fáj, ott puffadok. Megnézzük a székletenyésztést, és kb. 80-90% a betegeknek majdnem mint kandidás. Ugye a gombáról, ez is egy felkapott dolog most ez a gomba, nem véletlenül. Egyszerűen az történik, hogy ezek a táplálékok felborítják a bélflóránkat, és akkor megteremtődik a lehetősége annak, hogy egy gomba, ez a kandida bekerüljön a szervezetünkbe. Ez pedig egy olyan alattomos jószág idézőjelbe, hogy még depressziót is tud csinálni, ugye, aminek nagyon komoly következményei lehetnek, akár öngyilkosság is. Tehát nagyon fontos lenne, hogyha egészséges táplálékhoz juthatnánk. De most hol van ilyen egészséges táplálék? Ebben a pillanatban azt gondolom, hogy az orvosoknak ki kellene állni az egészséges táplálék termelése és ipari feldolgozása mellett, és igenis fel kellene emelni a szavunkat orvosoknak, egészségügyi dolgozóknak, hogy beleszólhassunk abba, hogy mit csinálnak a mezőgazdaságban, mit csinálnak a talajjal, milyen módszereket használnak az élelmiszertermelésben és feldolgozásban. Mert előbb-utóbb lecsapódik az emberen. Az allergiás betegségeket igazából nem tudjuk megmagyarázni, de már 2-3 millió allergiás van az országban. Egyszerűen ennek a gyógyszeres kezelése, ellátása gyakorlatilag meghaladja az horribilis összegeket jelent. Ráadásul a gyógyszerelés az csak egy félig meddig megoldott dolog. Van, akinek egészen tünetmentes állapotot tud biztosítani, de a többség az még a gyógyszerek mellett is killódik. Na most nem akarom ragozni, ugye tetszenek látni, ahogy úgy kezdjük szétnyitni ezeket a dolgokat, hogy már milyen messzire kerültünk az orvostudománytól. Ezzel nem foglalkozik senki, nem teszi szóvá senki, illetve azért most már egyre többen kezdik észrevenni ezeket a problémákat, és szóvá tenni. Viszont azt tudom mondani, hogy nincs mese, az ember egy olyan törvényszerűség alá van rendelve, hogy itt a föld táplálékaival kell, hogy táplálja magát ahhoz, hogy életben maradjon. Tehát elemi ásványi anyagokat, sókat, vitaminokat, fehérjét, szénhidrátot, zsírralékot, stb. Fel kell venni, csak nem mindegy, hogy ez milyen táplálékból történik. Ezért lenne jó, hogyha a bio gazdálkodásnak mondott gazdálkodási forma terjedne el, hogyha a mezőgazdasági kormányzat elsősorban ezt támogatná, ebbe az irányba hozna döntéseket, pénzügyi, stb. Döntéseket. Én orvos vagyok, de látják, most mezőgazdasági dolgokról beszélek. Azért beszélek erről, mert ez ott csapódik le a rendelőben nálunk. Most csak az allergiát mondtam, de például a vezető halálok, a kardiovaszkuláris, a szívérrendszeri betegség, az érelmeszesedés. Valamikor ez teljesen ismeretlen volt, ma pedig népbetegség. Nyilván ez is összefügg ezzel a táplálkozási problémával. A koleszterin probléma az most már szinte népbetegség. Megmérjük a betegeknek a koleszterin szintjét, majdnem mindenkinek magas. Aztán már más kérdés, hogy azonnal gyógyszert írnak a kollégák rá, vagy hogyha a beteg átállítaná, vagy még nem beteg, de már magas koleszterin szintű, illető átállítaná a táplálkozását, akkor ez normalizálható. És aztán itt már megint úgy, hogy a gyógyszergyárak érdekeltsége, stb. Ebben az irányban is tehát az orvoslásnak fel kellene emelni a szavát, például, hogy mikor kell azt a gyógyszert beállítani, avagy mikor nem. Tehát azt látjuk, hogy ez egyre jobban rostatódik fölfelé, ez a testi törvényeknek a megsértése kapcsán előálló gondolatsor. Mindenféleképpen én azt tartanám, és akkor ezt le is zárnám ezzel, azt tartanám a követendő példának, hogyha a tanyagazdaságokat állítanák vissza ebből a táplálkozás, élelmiszerellátási oldalról. Mindenféleképpen az, ahol egy gazda ember az állatállománya is megvan, növényt termeszt, az állatállomány ugye a trágya révén visszakapja a föld a táperőt, és ez a körforgás biztosítja azt, hogy egészséges élelmiszerek előállítása történjen. az nem tévesztendő össze az amerikai farmer gazdasággal. Ott óriási területeket, nagy mennyiségű vegyszerrel, műtrágya, vasatövivel kezelnek. Nálunk is, csak hát nálunk nincsenek ekkora területek. Tehát valamikor, és akkor most föltaláltuk a spanyol viaszt, hát tulajdonképpen miről van szó? Arról, amit a nagyapáink csináltak, ugye vidéken, mezővárosban élő emberek nagyon jól tudják, hogy milyen életformát és hogyan és miként folytattak. Ezt kellene preferálni. És akkor ez valóban bioélelmiszer lehetne, mint ahogy bio volt ez valamikor 50-60-70 évvel ezelőtt. Csak ennyit a táplálkozásunk fontosságáról, és hogy mi minden kellene, hogy ebből következzen. A mozgás. A mai világban a mozgás az gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy kiiktatódott. Valamikor az emberi szervezet, egy jól edzett emberi szervezet egy nap 20-30-40 kilométert is le tudott gyalogolni, és ez nem jelentett különösebb problémát. Ma pedig mi történik? Az történik, hogy megszületik egy pici baba, ha a lakótelepre 10. emelet, a 8. emeletre születik, nyilván nem engedi le az édesanyja, hogy elpalincoljon ott 2-3-4 éves korában lenn, mert olyan a környezet, hogy veszélyeket rejteget. Tehát tulajdonképpen már itt megtörténik az, hogy a gyermekekben az a hihetetlen vehemencia, az a mozgás készség, késztetés, ami természetes felajára a gyereknek, hogy állandóan palincol és szaladgál, azt ő le van szabdalva. Holott ez a mozgáskészség az azért van, mert a csontozata, az izomzata, az egész teste ezzel a ugye játékok gyakorlása közben történő mozgással fejlődik ki. No de hát most mi történik? Az történik a továbbiakban, ugye ahogy idősödik, bekerül a suliba, beül reggel 8 órakor, ott ül délután 4-ig, akkor hazamegy, és akkor olyan sok tananyag van, és oly sok ismeret anyagot kell elsajátítani, hogy ahhoz le kell ülni, és órákat kell tanulni. Hát arról nem beszélve, hogy a számítógéppel kapcsolatos problémákat, ezt mindenki ismeri, hogy leül a gyerek, és nem lehet onnan elcibálni. Tehát most mi történt ezáltal? Hát fel lett függesztve a mozgás. Hihetetlen mozgásszegény életformában nőnek fel már a gyerekek, de mi magunk felnőtt emberek is rákényszerülünk a gépkocsi használatra, mert olyan tempójú az élet, hogy anélkül már nem lehet sok esetben a munkát elvégezni. Kocsiban ülünk, nem mozgunk, nem sétálunk. És mit látunk? Most például megkeresett az egyik dolgozónk, 31-nehány évesem, már porckorong sérve van, amit vagy műteni kell, vagy nem kell, vagy lebénul a lábam, vagy nem bénul a lábam. 36 év körüli emberről van szó. Mi történik? Az történik, hogy egész egyszerűen a mozgató apparátusunk, a csont, a kötőszövet, az ízületitok, a szalagok és az izmaink, azok gyakorlatilag nincsenek használva. És egy elfajulás, egy ilyen degeneráció, úgy hívjuk, egy ilyen degeneratív folyamat indul el, aminek eredménye az, hogy például egy porckorong elszakad. Egy olyan porckorong, ami több tonnát bír ki, hogyha ugye ugrálunk a csigolyák közötti porckorong, ez egyfajta ilyen rugóztatást végez, ez elszakad. Ami pedig egy ilyen konstrukció lenne, akkor el lehet képzelni, hogy milyen súlyos anyagcsere zavarok és problémák bántják már ezt a ízületi izom kötőszöveti rendszert. Hát ennyi csak a mozgásról, hát nyilván ezt lehetne még ragozni. A fénytől való elzártság, illetve a levegőtől, földtől való elszakítottság, az pedig oda mutat, hogy azok az építkezési formák, azok a városépítési elképzelések, amelyek itt a 20. század végén, nem csak itt, Nyugat-Európában is, de általában azt lehet mondani, hogy a nyugati keresztény kultúrkörben mihez vezettek? Ahhoz, hogy az embernek ebben az életformában, tehát lakótelepi életformára gondolok, összezsúfolták az embereket. Én amennyit tudok, azt hiszem Rákospalotán 40 ezer ember lakik például ilyen körülmények között. Összezsúfolták az embereket, és ezzel tulajdonképpen felfüggesztették a természetes természettel való kapcsolatukat. Miről van szó? 5. emelet, reggel indulunk munkába, beülünk a kocsiba, végig stresszeljük itt Budapesten azokat a dugókat, ugye, akik pestiek, de vidéken sem jobb mondjuk Debrecenbe bemenni Hajdúböszörményből reggel, szintén ugyanez van, majd utána bent a munkahelyünkön végigüljük azt a 8 órát, Jó, hát felállunk, mozgunk, de hát hol van ez attól, hogy 30 kilométert gyalogol egy ember és bírja, majd utána ugyanezt visszafele megcsináljuk. És ebben élünk, és ebben mozgunk. Fény vajon mikor ér bennünket? Elemi dolog a fény részecskével való találkozás. Ez biztosítja tulajdonképpen a megfelelő D-vitamin szintézist. Ez következésképpen a csontállományunk megfelelő ellátottságát. Hol van itt már a kapcsolat a világosság és a sötétséggel? Mire gondolok? Arra gondolok, hogy minden ember szervezetében van egy úgynevezett 24 órás cirkadián, egy napi 24 órás kör ritmus. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy reggel 5-6-7 órakor, ahogy felkél a nap, ahogy világosodik, felébredünk, majd aktiválódik a szervezetünk, és ez az aktivitás ugye délutáni esti órákra úgy, ahogy kezd csökkenni a világosság, a fény által megszabottált világosság, úgy szépen lassan lenyugszik a szervezetünk, aztán az agykérgünkön egy ilyen lenyugtató, egy hormonális mechanizmus szépen lenyugtatja az agykérgünk aktivitását, egyre halluszékonyabbak, álmosak leszünk, és aztán elpihenünk és alszunk. Most akkor megkérdem, ugye, hogy amikor délután 3:30-kor már korom sötét van, mondjuk ilyen november, december elején, akkor mi még mit csinálunk? Hát a fényforrások révén ugye fenntartjuk magunkat, meg a televízió, meg egyebek révén akár 11-ig, éjfélig, nagyon sok, majd mindjárt mondok példát, hogy milyen kifordult életformát élnek gyerekek, tanulók. És ugye reggel pedig a kelést azt ugye indulni kell, mert reggel, ha tetszik, ha nem tetszik, télen, nyáron, este fel kell kelni 5-kor, 6-kor, ki mikor kezdi a munkáját. Tehát mi történik a szervezettel? A fény által szabályzott ezen 24 órás aktivitás és pihenési mechanizmus fel van borítva. És milyennek az eredménye? Hát azt hiszem nyilvánvaló, hogyha valaki nem alszik, nem pihen, állandóan fenn van, egy darabig lehet bírni, de aztán kimerül. Sőt, egész odáig mehet ez a kimerülés, hogy ideg összerappanást kaphat. Sőt, volt ilyen is, ugye, hogy így kínoztak embereket, hogy egész egyszerűen nem engedték őket aludni. Mert annyira elemi fontosságú az agykérgünknek, a testünknek a megfelelő pihenés. Például, aki éjféltől reggel 9 óráig alszik 9 órát, vagy este 9-től reggel 6-ig alszik 9 óra, hát akkor mind a kettő 9-9 óra, de nem így van. Ugyanis éjfél előtt az agynak a legmélyebb a pihent állapota, és utána éjfél után már alszunk, de fokozatosan egyre jobban aktiválik odáig, még felébred. Tehát, ha valaki éjfélkor fekszik le, akkor már egy ilyen aktiválódó fázisban alszik el, tehát következésképpen ez a 9 óra, nem egyenlő biológiailag az este 9-től reggel 6-ig történő alvással. Most ez lehet, hogy evidensnek tűnik, de el szeretném mondani, hogy például a Debrecen Zöngyszüti Főiskolások kollégiummal laknak, és köztudott, hogy hajnali 3 és 4 óránál hamarabb nem fekszenek le. De hát gondolom más diákok között is vannak ilyenek. Fent kukorékolnak hajnali 3-ig, 4-ig, majd reggel 8 órakor menni kell. A zenélési folyamat, ez egy nagyon komoly fizikai, szellemi igénybevétel. Hát vajon meddig lehet azt úgy csinálni, hogy olyan minőségű muzsikálás és tanulás lehessen kivitelezni, hogyha egy ilyen életformát élnek a fiatalok? És vajon, hogyha így égeti szét magát a fiatal, akkor vajon most például éppen telefonon hívtak föl, hogy 34 éves illetőnek 190-es a vérnyomása, gyógyszerekkel nem tudják lehozni, tudnék-e segíteni? Hát meglátjuk, ugye megbeszéltem vele egy találkozót ebből a szempontból. Tehát a testünknek ez a törvénye alapján mit mondhat egy orvos? Azt mondhat, hogy a földhöz közeli építkezési életformát javasolom, és egy olyan társadalmi berendezkedésre lenne szükség, amely ezt a pihenés 24 órás cirkadián ritmust figyelembe veszi a levegővel, a fénnyel való kapcsolatot, és akkor például nem tudom megérteni, hogy nem lett volna jobb, hogy ez a horribilis összeg, amiért felépültek ezek a beton kolosszusok, hogyha ezt kertes házakra fordították volna, és azt támogatta volna annak idején az állam, hogy az emberek ne veszítsék el a kapcsolatukat a természettel. Legyen lehetőség arra, hogy az ember kijön a kertjébe, hogy egy kicsit ott pihenjen, hintázzon mondjuk, a napfény érhesse a bőrét, a egyáltalán megmaradjon a természet az életében. Azt lehet mondani, hogy nem mindenkinek, de azért jelentős része a lakosságnak ettől meg lett fosztva. Még ide a testi törvényekhez, bár elsősorban azt inkább a lélekhez kellene, számítsuk a szexualitást. Ugye, hát ezzel is ugye rengeteg probléma van, különösen a mai világban. A szexualitás Isten ajándéka az embernek, de mi nem tudunk ezzel jól élni. Ezt nem kell magyaráznom, nem is akarok ebbe belefolyni, de ez is egy a testhez kapcsolódó törvény, de elsősorban ezt azért a lélek kapcsán kell tárgyalni, hiszen ezt a lélekbe kellene beleágyazva helyre tenni az életünkben. Tehát csak a testnek ezek a törvényszerűségei, ha ezeket felborítjuk tartósan, nem így táplálkozunk, nem úgy mozgunk, nem úgy élünk, nem olyan életformát folytatunk, egy darabig a kompenzációs mechanizmusok révén a szervezet ezt ellentételezi, de aztán jönnek a nagyon súlyos problémák, pszichiátriai gondok, vagy kardiovaszív-rendszeri problémák, túltáplálkozási zavarok, vagy éppen a ritkábbik az alultáplálkozás, anorexia nervózáról, vagy a bulémia nervózáról bizonyára tetszettek hallani, amikor már az ember nem azért eszik a bulémiás, hogy táplálkozzon, hanem azért eszik, hogy az táplálkozás révén elinduló endorfin mechanizmus megnyugtassa, lenyugtassa a pörgő agyát, mert este a túlhajszolt idegi állapotát már nem tudja más módon leállítani, csak azzal, hogyha tele zabálja magát az ember. Nagyon sok ember így él, reggeli semmi, ebéd semmi, este pedig ezt a pörgő önmagát így tudja leállítani, hogyha tele eszi magát. Hát én azt gondolom, hogy itt még nagyon sok másról lehetne beszélni, de a legfontosabbakat azt itt megemlítettem. Tehát ezeket, ha felrúgjuk, akkor ezért is fizetnünk kell.